Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük fennállva a 19. Zsoltár 4. versét. A mindenható Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 4. fejezet elejétől az 1. verstől a 13. versig. Figyelemmel hallgassuk az ige szakaszt. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Hajtsuk a fejünket és imádkozzunk. Menj, édesatyánk! Köszönjük neked ezt a mai napot is, hogy eléd jöhetünk, hogy imádhatunk, hogy énekszóval dicsérhetünk, és hogy tőled szót és üzenetet várhatunk. Köszönjük azt, hogy annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, és a te törvényedet és a te akaratodat napról napra sokszor áthágjuk és hűtlenek vagyunk. Ennek ellenére az Úr Jézus Krisztus vére miatt és áldozata miatt, kereszthalála miatt jöhetünk hozzád, nevezhetünk téged mennyei atyánknak. Köszönjük, hogy türelemmel vagy a mi hibáink, botlásaink, eleséseinkkel szemben, hogy hordozol minket hétről hétre, napról napra. Kérünk azért, hogy ma, ha a te beszédedről van szó, a te kijelentésedről, akkor azt hagyd tudjuk alázatos szívvel fogadni, hadd találkozzunk veled, hadd valósuljon meg az életünkbe az, hogy újra szólsz és megszólítasz minket, és megélhetjük azt, hogy a te közelségedben, a te igéd fényében épül az életünk, és valódi mennyei táplálékot kapunk. Könyörgünk azért, hogy minket bűnös embereket a te igéden keresztül a mai napon is juttas előrébb a hitben, add, hogy felismerjük, hogy milyen nagy szükségünk van a te igédre, és hogy azt egészen őszintén is komolyan vegyük. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Az Istennek bűnbocsátó kegyelmét hirdetem nektek az ige szavával. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Amen. Isten dicséretét folytassuk énekszóval, a 19. már megkezdett Zsoltár éneklésével, az 5. verstől a 7. versig. A 19. Zsoltár 5. verse így kezdődik, az Isten félelme tiszta, mindörökké megmarad és megáll. Thank you. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük az ige szavát, hogy élő és ható üzenet, hisszük, hogy hasznunkra van, hogy értünk szól. Kérünk azért, hogy az ige hirdetés üzenetét, a te beszédedet hadd vegyük úgy, mint ami személyesen nekünk a mai napra igaz. Hadd találkozzunk benne te veled, hadd merítsünk belőle erőt és reménységet. Kérünk, szólj, hallják a te szolgáid. Amen. Istennek igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasom, a 6. fejezetből a 10. és 11. verset, valamint a 17. vers második felét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ezen a mai vasárnapi napon az ige hirdetés az Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetéből levő sorozat utolsó darabja, a lélek kardja, amelyet Isten beszédével azonosít a Szentíró. Ez segíti abban a keresztény embert, hogy ebben a világban az ördög mesterkedéseivel szemben megálljon és sikeresen éljen keresztény életet. Ennek a tartalmáról, igazságáról, forgatásáról, erről a kardról lesz szó a mai alkalmon. De ahogyan eddig is tettem, most is tartani fogok egy bevezetőt, mindazok kedvéért, akik esetleg nem hallottak egyrészt se, hogy képbe legyenek. Tehát miért és hogyan szólal meg ez az egész Efézus beliekhez írott ige szakasz a fegyverzettel kapcsolatban? Először is maga a fegyverzet, amelyek képekben vannak megfogalmazva, és mindegyikhez kapcsol valamit a Szentíró, Isten ereje. Tehát, ha el akarjuk könyvelni magunknak, ma Isten erejéről lesz szó, amelyik Isten beszéde, és Isten beszéde ezáltal valódi erő és hatalom. Valamint arról lesz szó, hogy nem egy semleges területen él a keresztény ember, nem csak úgy élünk ebbe a világba, ahol Isten szól, és mi vagy halljuk, vagy nem, hanem egy olyan világban élünk, olyan kultúrában, olyan társadalomban, olyan korban, ahol Isten igéjére, Isten személyére, Jézus Krisztusra nagyon sokan és sokféleképpen már nemet mondtak. Ebben a világban a sátán mesterkedik, és az ő mesterkedésének célja az, hogy az embereket elfordítsa Istentől, hogy az emberek ne tudják és ne akarják megtalálni Istent, felismerni benne azt az Urat, akit érdemes imádni és követni. És ezért a sátán mindenkor mesterkedik, hogy minket távol tartson Istentől, nehogy üdvösségünk legyen, nehogy betöltsük azt a rendeltetésünket, amire Isten maga alkotott minket. A sátán mesterkedései áthatják a kultúránkat, ezt a mai Magyarországot is, és nekünk keresztény emberekként itt kell bizonyságot tennünk arról, hogy Isten az, akinek mondja magát. Hogy Isten beszéde igazság, hogy Isten beszéde valóság, és hogy mindenkinek figyelnie kellene rá. Nem semleges terület, hanem valódi háború, nem kevesebb a tét, mint emberi életek örök sorsa, mint üdvösség és kárhozat. Nem kevesebb a tét, mint emberi életek örök sorsa. És mi pedig nem pártatlanul vagyunk itt, hanem Isten népeként, Isten érdekképviseleteként, hogy akik az ő királyságának, uralmának rendjébe tagozódunk és aszerint akarunk élni, ezt a királyságot és uralmat mindenkor képviseljük, amíg itt a földi életben járunk, gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk. Tehát ma arról lesz szó, hogy az Isten beszéde, a lélek kardja, hogyan segít minket abban, hogy ezt megvalósítsuk, felismerve, hogy az Isten beszéde Isten ereje, amely alkalmas arra, hogy a sátán mesterkedéseivel szemben megvédje a hívőt, illetve hogy a sátán mesterkedéseire csapást mérjen, és behatoljon abba a hatalomba, ami egyébként rabságba és sötétségbe tartja az embereket, hogy ne Isten szeressék. Először tehát az ige kardja, hogy a Szentlélek kardja, az Isten igéje erő. Valódi erő, valódi hatalom. Isten beszéde nem csupán egyszerű szó, hanem olyan szó, amely világteremtő, formáló hatalommal bír. Isten beszéde képes szétválasztani dolgokat. Szétválasztja a világosságot a sötétségtől, szétválasztja az igazságot a hazugságtól, szétválasztja ezt a világot, és kimondja egyik dologról, hogy áldás, másik dologról, hogy átok. Kimondja egyik dologról, hogy bűn, kimondja a másik dologról, hogy igazság és szentség. Isten ezt a világot, az ő teremtett világát szétválasztja, és világos kereteket teremt. Utat mutat, tájékozódási és igazodási pontot ad. Nevén nevezi a dolgokat. És amikor Isten nevez nevén valamit, az az. Mert Isten beszéde igazság. Isten beszéde valóság. Sőt, Isten beszéde valóságot teremt. Isten beszéde nem a semmibe szól, hanem a semmiből is képes alkotni valamit. Isten beszéde tehát teremtő és újjáteremtő erő. Isten beszéde olyan hatalom, amelyen keresztül és amely által emberi életeket változtat meg. Megtörténhet így, hogy a Isten igéje szól, hogy itt ülünk padokban, hallgatjuk az Isten igéjét, és egyszer csak eltűnik a prédikátor, és azt éli át az ember, hogy Isten szólt hozzám. Engem szólított meg. Én nem tudom, hogy ki mit hall, de nekem biztos, hogy most mond valamit. És egyszer csak az ige, ami szól, életbevágóan fontos valóság lesz. És az ember addig gondolkodott valahogyan, és Isten igéje útját állja, felkavarja, és nem engedi, hogy úgy menjen tovább, ahogyan idejött. Ha Isten igéje valamint bűnnek mond, akkor az ember kénytelen felhagyni az okoskodással. Akkor az ember kénytelen felhagyni az önigazolással, és felkavarodik a lelke, és azt mondja, hogy igen, tényleg bűn, tényleg igazad van, neked van igazad. Isten igéje erő, hatalom az Isten szent lelke által, ami az ember lelkét egészen mélyen meg tudja ítélni és fel tudja kavarni, és változásra indítja, és milyen jó, hogy így van. És milyen jó, hogy így van. A zsidókhoz írt levélben beszél a Szentíró ennek a különös munkájáról, Isten igéjének különös munkájáról a 4. fejezetben, a 12. versben. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Ó, az Isten igéje hatalom és erő. Olyan erő, amely képes belehasítani a láthatatlan valóságba is. A szívünk szándékai, gondolatai, ó, olyan sok titok van közöttük, amit mások nem látnak, nem hallhatnak, és örülünk neki, hogy nem látják és nem hallják. De azt mondja az Isten igéjéről a Szentírás, hogy az olyan élő és olyan ható és olyan éles, hogy egészen addig elhatol, hogy az embert mélyen legbelül teszi mérlegre, és amikor mérlegre teszi, akkor fedetlenek vagyunk és mezítelnek, és ez jelképezi azt, hogy nincs tovább önigazolás, hanem igazság és valóság az, amit az Isten mond. Az Isten igéjének, az ő beszédének a különös ereje és hatalma az, hogy az embert megállásra készteti, korábbi gondolatainak felülbírálására, életmódjának megváltoztatására, értékrendjének átalakítására késztetés veszi rá az embert. Mert az ember Isten szent lelkének nyomán egyszer csak észreveszi, hogy amit az Isten mond valóság, és ez a valóság érdemes arra, hogy igazítsam hozzá magamat és az életemet. Isten lelke munkája és az ő igéje és beszéde olyan hatalom, amelyik újjá tudja teremteni az embert. Olyan hatalom, amelyik képes az ember lelkében változást okozni, hogy végre Istent Istennek lássam, hogy az intellektuális kételyeimet eldobjam, mert találkozom Istennel személyesen. Isten beszédével, kijelentésével kapcsolatban a mai embernek nagyon sokszor rengeteg intellektuális problémája, kulturális problémája van. De amikor valaki találkozik Istennel, és átéli azt, hogy Isten beszélt velem és szólt hozzám, ő szeret engem és kegyelmet hirdet, és én tényleg bűnös ember vagyok, amikor valaki ezt átéli, megéli, akkor ott változás történik az emberben, oda fordul Istenhez, és azt mondja, hogy ezentúl azt akarom érteni és tudni, amit te mondasz, ezentúl a te bölcsességedre akarok hagyatkozni, és nem a sajátomra, és nem derogál bűnös embernek lenni, hanem kegyelemből akarok élni, mert Isten szólt, és én meghallottam. Isten beszéde tehát erő és hatalom, amely szétválasztja az igazságot és a hamisságot, amely szétválasztja a bűnt és a szentséget, amely szétválasztja a tisztát a tisztátalantól, a helyeset a helytelentől, az életet a haláltól, az ítéletet az ígérettől és az áldástól. Isten igéje szétválasztja az embereket is olyanokra, akik meghallják és engedelmeskednek, és olyanokra, akik ellene szegülnek és nem törődnek vele. Isten igéje szól és hirdettetik, és szólni fog és hirdettetni fog. Több ezer éve történik ez, és fog még egészen addig, amíg Istennek fia, az emberfia vissza nem jön, és akkor majd megállunk előtte mindannyian. És akkor is szét fog minket választani Isten beszéde, és azt mondja, hogy ezek az enyéim, akik szerettek, Istennek neveztek, megtértek, és ezek pedig kárhozatra jutnak, akiknek nem kellettem, akik elutasítottak, akik kemény szívvel nemet mondtak mindig az evangéliumra. Isten igéje erő és ható, és akkor nem fogja senki azt mondani, hogy nem így lesz. Mert minden térd meghajol majd, ha Isten erővel és hatalommal szól. A sátán mesterkedik, hogy mi ne lássuk ezt. Hogy mi ne értsük ezt. Hogy mi ne tudjuk ezt. Hogy ne térjünk meg. Hogy ne akarjunk kegyelemből élni. Hogy ne akarjuk teremtményként a teremtőnket tisztelni és szeretni. És ezért támadja Isten kijelentését, a Szentírást, és a mai kultúránk nagyon sok érvet hoz arra nézve, hogy miért ne foglalkozzunk a Szentírással. Például azt, hogy ne olvasd, mert régi. Ez egy kulturális erekje, egy szép irodalmi örökségnek számító mű, egy vallásos irat, de hát nagyon régi. Nagyon sok olyan kulturális dolog van benne, amivel ma már nem lehet azonosulni, amivel már túl vagyunk. Ezt nem lehet kritika nélkül olvasni vagy elfogadni. Ez egy régi könyv. Vannak benne jó gondolatok, vannak benne kevésbé hasznosak. Nem ér annyit, hogy az ember az életét ráhelyezze. Ne szavazz neki bizalmat. Aztán van, aki azt mondja, nem tekintély. Nem tekintély. Mert emberek írták. Mert emberek írták. És a liberális teológia nagyon sokat küszködött ezzel a problémával, hogy megbarátkozzon azzal a ténnyel, hogy a Biblia Isten beszéde, és mégis emberek írták le. Mert ez a kettő egyszerre igaz. És a liberális teológia mindig attól szenved, hogy megpróbálja a kettőt szétválasztani. De amint megpróbálod szétválasztani, valamit el kell venned a Szentírásból. Valamire azt kell mondanod, hogy ez csak emberi. És amint azt mondod egy részére, hogy ez csak emberi, azonnal nem fogod tekintélyként olvasni. Azonnal nem fogod úgy olvasni, mint amire figyelned kell, mint aminek engedelmeskedned kellene. És ha az ember átlépi ezt a határt, hogy megpróbálja elkülöníteni az emberi részt az isteni résztől, nem fogja tudni, hogy hol húzza meg a határt. Hogy mely rész melyik. És nagyon sokat próbálkoztak ezzel teológusok, és én is sokat hallgattam ezt a teológián, és meg kellett értenem, hogy bárhol húzod meg a határt, ami kevesebb a teljesnél, egyfelől mindenképp elveszel a kijelentésből, másfelől nem tudsz olyan határvonalat megfogalmazni, ami ne lenne önkényes, és ne abból a kulturális gondolkodási háttérből fakadna, amiből jössz. Így tehát vagy tekintély előtted az Isten igéje, mint Isten beszéde, vagy pedig a saját kulturális szűrőid befolyásolják azt, hogy mit tekintesz belőle annak. És az pedig nagyon veszélyes terep, hiszen vannak itt idősebbek, vannak itt fiatalabbak, és tudjuk azt, hogy a fiatalokra olyan sokszor jellemző, hogy amit a nagyszüleik gondoltak, azt már nem tartják bölcsességnek. És olyan sokszor igaz az, hogy amit a mi nagyszüleink még igazságként fogadtak el, mára tudjuk, hogy nem az. És mi az esély arra, hogy amikor mi leszünk nagyszülőkké, itt akik fiatalabbak, azoknak mondom, majd a mi unokáink nem gondolják azt, hogy amiben mi hittünk és mi gondoltuk igaznak, az nem volt az. És ezt most kulturális talajon mondom, nem a Szentírásról, hanem arról, amit gondoltunk a világ működéséről, amit gondoltunk az emberi viselkedésről, amit gondoltunk a lélektarról és sok mindenről. Az, ahogy ma kulturálisan gondolkodunk, nekünk nagyon erősnek, intenzívnek és igaznak tűnik. De nem időtálló. Ellenben Isten kijelentése időtálló. Erre az az egyik példás bizonyíték, hogy most több ezer évvel azután, hogy elhangzott és leírattatott ez az ige, olvassuk, figyelünk rá, hallgatjuk, hiszünk benne, és igazságnak mondjuk ki. Még mindig. Isten, mert Isten igéje erő és ható, azért, mert Isten igéje olyan hatalom, amely beleszól az emberi élet működésébe és ennek a világnak a működésébe is. A sátán mesterkedései, hogy elhitesse az emberrel ezentúl azt, hogy az Isten igéje nem erős, az Isten igéje nem változtat semmin. Mindenfajta más módszert hozzá kell tennünk, hogy működjön. Lelki gondozás pszichológia nélkül nem működhet, stb. Sok olyan gondolata van a mai embernek, ami azt mondja ki tulajdonképpen, hogy a Szentírás nem elég erős ahhoz, az abban közöltek nem elegendőek ahhoz, hogy az emberi életet maradéktalanul átformálják, és Isten dicsőségére élővé képessé tegyék. A sátán kísértése felénk, hogy ne az igét, ne Isten beszédét akarjuk mondani, hanem emberi bölcsességet. Nem elég erős, ezt akarja elhitetni velünk a sátán. De Isten igéje hatalom, amelyik munkálkodik és munkában van, sőt, nem tér vissza hozzá dolga végezetlenül. Sose szól hiába. Mindig elvégzi a szétválasztó munkáját. Mindig elvégzi az ő lelkének hitet ébresztő munkáját, vagy a hitetlenséget nyilván valóvá tevő munkáját. De sosem szól hiába. Aztán a sátán másik nagy gondolata, hogy Isten igéje és beszéde nem igaz. Kis ferdítéssel, kis igazítással, kis csalással, de mindig azt akarja elhitetni az emberrel, hogy nem igaz, hogy nem működik, hogy nem úgy van. Emlékszünk az édenkerti történetre, ahol azt kérdezi a sátán, csak ugyan azt mondta Isten? Csak ugyan? Így van? igaz? Mit mond? Azt mondja, hogy hidd azt, hogy az Isten igéje nem igaz. És sokan azt mondják, a Bibliának bizonyos részeit nem lehet tudományosan igazolni. Ezért nem igaz. Ez nem jelenti, hogy nem igaz, csak azt, hogy nem tudjuk igazolni. Nagyon sok érv szól, és bizonyítási kísérlet van arra nézve, hogy Isten igéjét ne tarthassuk igaznak. És egy olyan kultúrában élünk, ahol ezekkel az érvekkel, ha beszélgetni kezdünk Istenről, bombázni kezdenek minket. Fontos tudnunk, hogy Isten igéje élő és ható, erő és hatalom, amelyik a Szent Lelkem munkája által igazzá válik és aktualizálja magát az ember életébe. Soha nem azért hiszi el egy ember Jézus feltámadásáról, hogy igaz, mert racionálisan bizonyítani fogjuk, hanem azért, mert találkozik az élő Istennel, és egyszer csak megismeri Jézust, és azt mondja, igen, ő él, ő Úr, és valódi bűnbocsánat van a kereszthalából. Nem bizonyította neki senki semmilyen képlettel, és tudja, hogy igaz, mégis tudja, és ragaszkodik hozzá, mert találkozott az élő Isten lelkével, aki megbizonyosította a kijelentés igaz voltáról. Az ige erő és hatalom és elégséges erő bőven arra, hogy minden emberi kételyt leromboljon. Mert Isten igéje spirituális, lelki módon kapcsolatba lép az emberrel, és cselekedni kezd benne. Amit felolvastam lekcióként Jézus megkísértésének történetét, azt szeretném, ha megnéznénk. Ez egy nagyon jó gyakorlati példa, egy nagyon jó illusztráció arra nézve, hogy hogyan működik a lélek kardja. Hogyan működik az, amikor valaki ismeri, érti és használja Isten beszédét aszerint, ahogyan kell. Ahogyan fel is olvastam, Jézus elmegy a pusztába, és ott böjtöl, és nem eszik, és megéhezik, és a sátán kísérti, és azt mondja neki, hogy változtasd a követ kenyérré. Azt mondja neki, éhes vagy, szükséged van valamire, meg tudod oldani, van rá hatalmad, old meg. És Jézus azt feleli neki, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de mi van e mögött? Az van mögötte, hogy Jézus azt mondja neki, hogy én a gondoskodó Istenben bízom, és a pusztában vándorló nép, Izrael népe, amikor megéhezett, és Istenhez kiáltott, Isten a mannával csodálatosan gondoskodott róluk. Isten az éhes embert nem felejti el, hanem gondoskodik róla, és betölti a szükségleteit. Jézuson nem uralkodnak a szükségletei. De vajon így van-e a mi hívő életünkben? Működik-e ez, hogy ismerjük Isten kijelentését, és bízunk is abban a kijelentésben? Jézus, amikor a szükségleteinek a valóságát megtapasztalta, éhes vagyok. És lehetősége lett volna változtatni, mégis azt mondta, Isten gondviselésében bízok, ő gondoskodik majd rólam. Azután a következő lépésben a sátán felviszi egy hegyre, és megmutatja neki a különböző országok dicsőségét és urámát, és azt mondja, neked adom ezeket. Minden álmod, vágyad és kívánságod teljesülni fog. Egy dolgot kérek cserébe, engem imádj. És Jézus azt mondja, nem, Istent imádom. Meg van írva, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Vagyis nem leszek bálványimádóvá. Nem fogok sem az ördögöt, sem embert, sem magamat, sem eszméket, sem mást imádni és szolgálni, csak Istent. Mert kijelentette, hogy az ő teremtményének ez a jó. És tudom, hogy ezt mondta, és hiszem, hogy igaz, amit mondott. És az álmaimat, és a kívánságaimat, és azoknak a beteljesülését Istentől és Istenben várom, és hiszem, hogy ő maga fog cselekedni, és az számomra elégséges lesz. És a harmadik kísértés pedig, ahol a sátán azt mondja, hogy jó, játszunk a te szabályaid szerint, én is a Bibliát fogom idézni. És idéz egy szakaszt, hogy bizonyítsa Jézusnak, hogy nyugodtan leugorhatsz a templom párkányáról, meg fogják látni az emberek, hogy te Isten fia vagy, milyen hatalommal bírsz és rendelkezel, és az igébe meg van írva, hogy az Isten meg is óv és őriz téged mindenkor. Szóval nosza rajta, csinál csak. Csak hogy Istentől Jézus kapott egy küldetést, és abban a küldetésben Isten az erejét úgy adja Jézusnak, hogy ő nem használja azt semmire, ami felesleges kérkedés lenne. Csak arra, ami mások hasznára és építésére van, csak arra, ami másoknak a javára szolgál, és nem erőfitoktat, és nem használja csak azért az isteni hatalmat, hogy megmutassa, hogy nesze van. És ezért azt mondja Jézus, meg van írva, hogy ne kísérst az Urat, a te Istenedet. Jézus megáll a kísértésben, megáll a sátán minden támadásával szemben, és a sátán eltávozik tőle, mint aki nem tudta elvégezni azt, amiért jött. És miért van ez? Hogyan lehetséges ez? Egyfelől Jézus ismeri a Szentírást. Tudja, hogy Isten mit mond magáról, és mit mond az emberről. Ha nem olvassuk, ha nem értjük, ha nem tanulmányozzuk, akkor nem fogjuk tudni, hogy Isten mit mond, és mit nem mond magáról. Nem fogjuk tudni, hogy mit mond rólunk, és arról, hogy hogyan kellene élnünk. Az Isten igéjének ismeretét, megismerését nem lehet megspórolni, mert képtelenek leszünk szembeszállni a kísértővel, helyes Isten ismeret és helyes önismeret nélkül. Másfelől pedig nagyon sokan, ha beszélgetünk emberekkel körülöttünk, gondolnak valamit Istenről. Gondolnak valamit a kereszténységről, de ez nagyon sokszor köszönő viszonyba sincs azzal, amit Isten mond magáról. Hogyha nem ismerjük a Szentírást, akkor nem fogunk tudni beszélni nekik arról, amit Isten tényleg mondott magáról. És nem tudjuk megmondani nekik azt, hogy ezt nem tudom honnan veszed, de a Szentírásban biztos, hogy nem így van. Aztán jön a másik fele, és enélkül az ismeret önmagában elégtelen, hogy Isten beszédének, Isten erős és hatalmas kijelentésének szavának tartani azt az igét, amit olvasok. Vagyis bizalommal ráállni. Mert amíg nem Isten igazságaként és nem mindenek fölött való bölcsességnek tartom a Szentírást és az ő kijelentését és az ő beszédét, addig nem fogok tudni ráállni, ha jön a kísértés. Akkor erősebb lesz az, hogy éhes vagyok. Akkor erősebb lesz az, hogy szükségleteim vannak. Hogy vágyom rá, hogy valaki szeressen, hogy vágyom rá, hogy valaki elfogadjon. Hogy vágyok szerelemre, hogy vágyok-e földi boldogságra. És a kultúrámból érkező szükségletekre található és felelhető válaszok vonzóbbak és igazabbak lesznek, mint amit Isten mond. Ha Isten igéje csak egy alternatíva, és nem a bölcsesség, és nem az igazság, akkor a kísértés idején nem fog megtartani engem. Ha fel van kínálva nekem minden álmom, és hogy azt valaki beteljesíti, és nem Isten az, kapni fogok róla, ha nem tudom, hogy Isten imádata az egyetlen lehetőség arra, hogy ez megvalósuljon. Isten kijelentését és beszédét ismerni és elismerni az egyetlen és legnagyobb igazságnak. Tesszük-e ezt, testvéreim, eléggé? Olvassuk-e, forgatjuk-e, ráállunk-e, nagyobb bölcsességnek tartjuk-e, mint a saját és más emberek okosságát? Kard tehát úgy működik, Isten hatalmas ereje és beszéde az ő szent lelke által, hogy valaki elkezdi olvasni a kijelentett igét, ezt így mondja a görög grafé, az írást, és az írásból megérti Isten üzenetét, amely valóság, amelyet az ige úgy szokott nevezni a görögben, hogy logosz, Isten kijelentett cselekvő igéjét, amit felolvastam a zsidókhoz írt levélből, ott is ez a szó szerepel, a Logosz a 4.12-ben, amely szó, amikor az ember megérti és üzenetté válik, akkor az elhatol a lélek mélységéig, és megítéli a szívet, és nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten beszéde igazság. De az a szó, amit itt használ a Szentírás, a Szentíró, az a réma, Isten kijelentett, megszólaltatott beszéde. Olyan ige, amit kimondunk, hogy ez igaz, ez így van. És kimondjuk az igét, és szóvá lesz, és hitvallássá lesz, és fegyverré lesz. És akkor véd, és akkor vág. A kimondott szó sokkal-sokkal erősebb, mint a gondolat. Mi tudjuk a legjobban ezt? Hányszor bántuk, hogy nem mondtunk valamit? Vagy hányszor bántuk, hogy mondtunk valamit? Milyen jó lett volna elmondani, hogy szeretem, hogy fontos nekem, de már nem lehet. Milyen jó lett volna nem elmondani mindenfélének hirtelen dühömbe, de már megtettem. A szó él és hat és munkálkodik, és ha ki van mondva, akkor van igazán ereje. Olvassuk a Szentírást. Az Isten szent lelke segítségével megértjük belőle az üzenetet. És aztán nyilvánvalóvá tesszük és kijelentjük, hogy ez igaz. Hogy erre kell ráépíteni az életet. Hogy ebből fakad az élet. És akkor válik fegyverré. Akkor válik életformáló elővé az Isten szent lelkének munkája nyomán. Mi vagyunk keresztények. Mi neveztetünk Jézusról. Mi nekünk van lehetőségünk ezt az erőt felismerni. Magunkévá tenni, használni. És ennek a világnak nagyon nagy szüksége van rá, hogy valaki ezt megtegye. Előttünk a kérdés, tesszük-e? Előttünk a felszólítást, tegyük meg. Az Isten igéje, erő, hatalom, bízzunk benne. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 171. dicséretet, melynek címe, és az első sor így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Hajtsunk a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy a te igéd ma is szól, hogy ma is hatalommal bír, hogy ma is erő, ami a mi életünket is formálja, és hadd higgyük és hadd érezzük, hadd tapasztaljuk, hogy mások életét is formálja. Köszönjük, hogy bátorítasz minket arra, hogy jobban ismerjük és jobban bízzunk, hogy jobban megismerjük a Bibliát, a te kijelentésedet, és hogy jobban megbízzunk annak tartalmában. Könyörgünk azért, hogy te adj nekünk buzgalmat, vágyat, szomjúságot az ige olvasására, és könyörülj rajtunk, hogy szent lelked vezetése mentén megértsük, amit olvasunk. És hogy a megértett igéből áldás és élet áradjon az életünkbe, és a környezetünkben élők életébe. Uram, te látod, hogy milyen nagy szükségünk van rá. Mai világban olyan sok mindent állítanak követendő példaként, vagy lehetőségként, hogy hogyan lehet jó életet élni. Olyan sok alternatíva, amely pontokon itt-ott sánta, mert téged nem akar Istenként felismerni, és éppen ezért képtelen arra, hogy a teremtmény azt az életet élje, amire teremtetett. Uram, hadd legyünk bizonságtévői, a te igédnek szólói. Vedd el a mi kicsinyhitűségünket, a mi félénkségünket, hogy nem merjünk az ige, szavával szólni. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy az ige valósággal a kezünkbe legyen, mint fegyver, mint erő. Köszönjük azt, hogy munkálkodsz bennünk, hogy elvezettél már minket arra, hogy sok igének felismerjük az igazságát, az értékét, a valóságát, add, hogy ebben is növekedhessünk. És hadd könyörögjek azért, hogy akik gyászolnak, terheket cipelnek, kísértésekben, nehézségek között vannak, Uram, adj megtartó igét, adj olyan igéket, ami eszükbe jut, amit olvasnak, amiből reménység árad. Kérlek azért, hogy adj ebben a gyülekezetben megtéréseket is, hogy az ige hallgatás közben találkozzanak te veled, hogy vedd el a kételyeket, hogy adj igazi bizalmat a te igéd felé. Olyan sokféleképpen hat ránk az a kultúra, amiben élünk. Hadd könyörögjek azért, hogy jobban hasonl ránk a te beszéded. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük. Legyen a te nevedi a dicsőség most és mindenkor. Amen. Most pedig egy csendes percben ki a maga imádságát vigye az Úr színe elé. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon a gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük a 604. éneket minden versével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.